Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Küküllővár az egyik legősibb várkastélyunk. Elhelyezkedése és kialakítása szempontjából talán az egyik legszebb kastélyunk. Nem túloznak azok, akik a francia Loire-menti kastélyokhoz hasonlítják, de azért mégiscsak erdélyi. Két főnemesi család, a Bethlenek, majd a Hallerek neve szorosan összefügg a kastély történetével. A Hallerek a 19. században átvették ezt a Bethlenektől, védték és megőrizték az utókornak.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár, történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, örvendek, hogy újra itt lehetek. Ma újra a Küküllővári várkastélyról beszélgetünk, és ezt azért is tartjuk fontosnak, hogy többször is beszéljünk erről a várkastélyről, mert hogy hát nyilván mindenki tudatában van történelmi, művészettörténeti, akár kultúrtörténeti fontosságának, de mégis valahogy azt tapasztaljuk, hogy a várkastélynak a részletesebb történetét viszonylag kevesen ismerik, vagy hogyha néha bemutatásra kerül, akkor elég téves adatok jelennek meg róla, holott a művészet történészek azért úgy nagyjából tisztázták a várkastélynak a történetét, vagy a történetének a homályosabb periódusait. Mégis úgy tűnik, hogy nem igazán kerülnek a nagy közönség elé ezeknek a kutatásoknak az eredményei. Ugyanakkor azt is azért el kell mondani, hogy a várkastély egy rövid idővel ezelőtt megnyílt a látogatók számára, ami egy jó hír, tehát lehet látogatni. Mégis nagyon-nagyon kevés információt tud meg a turista a várkastélyről és a birtokos családokról, hogyha oda ellátogat, és az a minimális, amit a turisták elé tárnak, az is sokszor téves. Ezért fontos azt, hogy minél többet és részletesebben beszéljünk a várkastélynak és a birtokosoknak a történetéről.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a múlt heti műsorunkat, tartsunk egy rövid emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze az elhangzottakat.
Küküllőváron egy várkastélynak a története az Árpád korban kezdődik. Ez nem azonos, ez a várkastély a ma is látható várkastéllyal, tehát itt létezett egy királyi vár, ahogy mondtam, amelyet a hagyomány szerint, források szerint a 12. században építettek, és a tatárjárás volt az, amely után újjá kellett építeni, ezután több erdélyi vajdának a tulajdonába volt. A leghosszabb ideig a dengelegi Pongrácz család volt a tulajdonosa. Sőt, Mátyás király idején a moldvai uralkodó, Nagy István alias Stefan Csermári is tulajdonosként szerepel, és nem csak ő, hanem utódai is egy ideig birtokolták ezt a küküllővári várat, addig, ameddig aztán a szapolyai családhoz nem került. Végül 1557-ben Izabella királyné parancsára lebontották. Tehát ezt a várat hiába keressük ma. Ami a mai várkastélynak a történetét illeti, ez egy udvarházzal kezdődik. 16. században vagyunk most már. Pontos építései éveit sajnos nem tudjuk ennek az épületnek. Azt viszont tudjuk, hogy a 16. század második felében a Patócsi család jelenik meg birtokosként, de itt vannak a Bátoriak is, a Bebek családtagjai is. Aztán Bátori Zsigmond fejedelem a birtok egy részét a Sennyei családnak adományozta, akiknek két generációja is birtokolta Küküllővárat. Később a Bogátiak jelennek meg, Bogáti Menyhárt példák okáért, aki egyfelől Kendi Zsófjának, feleségének köszönhetően is birtokos lett Küküllőváron, illetve fejedelmi adományt is szerzett ezen a településen. Ő különben fejedelmi tanácsos és Küküllővár megye főispánja volt, majd főgenerális, és Radnó történetébe aztán még ugye találkozunk az ő nevével. Később a Petkiek is megjelennek tulajdonosként, Petki János kancellár van itt, később Pécsi Simon kancellár, végül is az Iktária Betlenek közül Betlen István, a későbbi fejedelemnek az öccse jelenik meg tulajdonosként. Betlen István az, aki nagy átépítéseket kezdeményez Küküllőváron. Itt tudjuk majdhogy nem pontosan az évszámot is, ez 1622, ugyanis fennmaradt egy levél, amelyben a besztercei bíró segítségét kérte annak érdekében, hogy egy udvarházacskát, ahogy ő fogalmaz, építsen Küküllőváron. És ez Beszterce vidékéről kér gyalogembert, hadszekeret, szekeresekkel, ugye a szállítások megvalósítására. Hegyes művészet történészek, az építészek, vagy hát legalábbis a váron dolgozóknak a nevei közül rebesgetnek néhányat, így például megjelenik 1629-ben Brassai Képíró János neve, akit Betlen István Küküllővárra hivatott, nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a feladata, vagy milyen feladatai voltak Küküllőváron. Aztán még említenek talán egy német építészt is, akit a források sokféleképpen szoktak említeni, néha György Maurerként, néha Sánta német Kömves Györgyként, vagy éppen német Fundáló Györgyként is megjelenik a dokumentumokban. Betlen István halála után leányai közül Betlen Druzsianna maradt birtokosként a kastélyban, a férjével, Rédei Ferenccel, és hát 1670-ben fejedelmi adományként a fiúk özvegyének, tehát a menyüknek, Rédei László feleségének, Bánfi Ágnesnek a tulajdonában találjuk Küküllővárat. Az ő halála után visszaszállt az államra, úgymond, tehát a fejedelemre, és hát első Apafi Mihály végül is a Magyarországról politikai menekülként Erdélybe érkezett Tököli István hát árváinak adományozta, így a későbbi, hát rövid ideig fejedelemként tevékenykedő Tököli Imre is megjelenik részbirtokosként, tehát volt egy része ebből a birtokból. Ugyancsak a Küküllővári várkastélyban zajlottak 1687-ben a Balázsfalvi szerződés aláírását előkészítő tárgyalások, ugye ezek Lotaringiai Károly herceg és Teleki Mihály között, ugye Lotaringiai a császári csapatok főparancsnoka volt, Teleki pedig az erdélyi fejedelemséget képviselte ezekben a tárgyalásokban. A kastély és egyáltalán a birtok a fejedelem fiának a tulajdonába került, tehát ifjabb Apafi Mihály tulajdona lett, majd az ő halála után az özvegyé Betlen Katályi, és miután ő is távozott az élők sorából 1725-ben, akkor azután az államra, hát a kincstárra, a Habsburg kincstárra szállt. És 1758-ban ettől a kincstártól vásárolja meg gróf Betlen Gábor, aki erdélyi udvari kancellárként tevékenykedett, de aki aztán átengedte azt öccsének, Betlen Miklósnak. És hát Betlen Miklós és a felesége Csáki Kata azok, akik átépítik teljes mértékben a várkastélyt, hát teljes mértékben azért túlzás, de igazából hozzátoldanak épületeket, épületrészeket, tehát egy díszes istálló épül, egy díszes bejárati rész, a kor szokása szerint címereikkel díszítik ezeket az épületeket. Sajnos sok ezekből az épületekből eltűnt, illetve ezek a címerek lekerültek eredeti helyükről, de a címerek közül néhány még mai napig is látható a kastélyban, illetve a kastély környékén. és még azt megtudjuk, hogy a 18. század második felében egy divatos francia kertet építettek a várkastély köré, amelyben labirintus volt, kínai torony, remetelak, oranzseri, amelyben narancs és citromfák, ananászok, aloék, fügebokrok léteztek, és egy olyan kertről beszélünk, amelyet német és magyar kertészek gondoztak.
A 19. század talán nyugodtabb a várkastély történetében, de ugyanakkor tulajdonosváltásra is sor kerül.
Bethlen Miklósnak és Csáky Katának nem voltak fiú utódaik, úgyhogy a birtok az 1790-es években végül is visszakerült az hát idézőjelben eredeti tulajdonosokhoz, tehát azokhoz, akik eredetileg vásárolták, tehát Miklós testvérének Gábornak a leszármazottaihoz. És Bethlen József lett az általános örökös. Bethlen József, aki hát a Terezianumban nevelkedett, tehát a bécsi Terezianumról beszélünk, és később hivatalnoki pályára lépett, számfeletti kormányszéki fogalmazó volt, kincstartósági tanácsos, 1786-ban guberniumi tanácsos, és 1794-ben kinevezték kincstartónak, tehát ugyanazt a funkciót viselte, mint a nagybátyja, akitől a birtok rászállt, tehát Bethlen Miklósról beszélünk, 1779-ben pedig elnyerte a kamarásságot, tehát kamarás lett. Azt azért még azért el kell mondani, hogy itt az örökösök esetében ugye nagyon sok birtok összpontosul a kezükön, úgyhogy nem feltétlenül Küküllővár a központi birtok. Ugye hozzájuk tartozik Keresd, hozzájuk tartozik Radnót, hozzájuk tartozik Nagytelemi, tehát nem mindig laknak Küküllőváron. Különböző generációk, különböző birtokokat választanak birtok központul, ezért is fontos például elmondani, hogy József talán inkább Keresdhez kapcsolódott, ugye Keresden is temették el 1815-ben. Mielőtt még azonban tovább mennénk itt a család tagjainak a bemutatásával, hadd tegyünk egy kitérőt, és egy akkori utazót hívjunk segítségül azért, hogy bemutassunk, hogy hogyan is nézett ki Küküllővár 19. század elején. Auguste de Gérandóról van szó, vagy de Gérandó Ágost, ugye, ahogy a kortársak hívták őt. Ő meg is írta utazásainak a történetét, és hát ő utána azért több szállal is kötődött Erdélyhez, hiszen egy teleki grófnőt vett feleségül, tehát gróf teleki Emmáról van szó, úgyhogy a leszármazottak sok esetben a de Gérandó teleki dupla nevet használták, és hát a leszármazottak mai napig is léteznek. Úgyhogy Auguste de Gérandó Erdélyt bemutató írásának egy kis részét idézném, amelyben Küküllővárról mesél. Tehát mi is történik Küküllőváron a 19. század elején. Küküllővár a vármegyének nevet adó folyó partján fekszik. A várának története a 14. századig nyúlik vissza. A szabálynak megfelelően ez is egy bástyákkal megerősített, négyszögletű épületből áll, melyet várárok vesz körül. Innen nem messze emelkedett egykor egy erőd, a jelenlegi vár elődje, de annak már csak az emléke maradt fenn. Küküllővár első Lajos alatt élte világkorát. A történetíró Bonfini lejegyezte a kormányzó nevét, aki 1352-ben a vár parancsnoka volt. Veres Péternek hívták. Két évszázaddal később Mátyás király Csicsó várával együtt a moldvai fejedelemnek adományozta. Csicsóról hamarosan lesz még alkalmam beszélni. És idáig ennyit ír Küküllőváról, és ez azért érdekes, mert hogy borzalmasan kevés. Tehát két dolgot kell megállapítani. Az egyik dolog az, hogy ugye nyilván már de Gérandó is keveri a két erődöt. Tehát azt az erődöt, amely Mátyás királyhoz, Stefán Cselmárihoz kapcsolódik, és amely ugye 16. században lebontottak, illetve a későbbi ma is álló várkastélyt, amelynek az építését valóra az 1300-as évekre teszi. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy semmi fontos megemlíteni valót nem talált itt 1800-as évek első felében Küküllőváron, tehát nyilvánvaló az, hogy ebben a pillanatban Küküllővár nem számít a család központi birtokának, és úgy tűnik, hogy a család tagjai nem is laknak itt állandó jelleggel. Nos, visszatérve a család történetéhez, és hát a tulajdonosok történetéhez, Bethlen Józsefről beszéltünk. Őt ugyancsak József nevezetű fia követi, aki hát nem töltött be nagyon-nagyon fontos politikai szerepeket, a kortársak azt emelték ki vele kapcsolatosan, hogy 1818 óta kamarásként tevékenykedett, tehát körülbelül ennyi. 1820-ban egy Haller lányt vett feleségül, egy gróf Haller Borbálát, és akitől aztán több gyermeke született, három gyermeket szoktak megemlíteni, Gábor, József és Camillo. Camillo az, aki a várkastély történetében fontos, ugyanaz a Camillo, ugye egy nagyon érdekes név. Nagy tereminél találkozunk mi még ugyanezzel a Bethlen Kamillóval. Tehát Kamilló a tulajdonosa Nagy tereminek és Radnótnak és Kükülővárnak. Kamilló egy huszárbárónőt vett feleségül, báró huszár Erzsébetről van szó, és Kamilló is például a kokáért nem Kükülőváron tartózkodik legtöbbet, hanem főleg Nagy teremin. Ugye Nagy teremin is temették el. És hát a báró huszár Erzsébettel kötött házasságából született fiúk 1852-ben, ugye aki a Márk vagy Márkus névre hallgat, és aki a történetünk szempontjából egy nagyon különleges személyiség is. De egy picit részletesebben idézném az ő életrajzát. Ugye Bethlen Márkot elég negatívan szokták bemutatni Radnót, vagy Nagyteremi, vagy éppen Kükülővár történetével foglalkozók, de néhány évvel ezelőtt egy kiadvány, pontosabban egy 2019-es kiadványban Holló Lászlónak sikerült egy picit részletesebben összegyűjteni Bethlen Márkusnak az életrajzát egy olyan tanulmányban, amely a Radnóti kastélyról szól. Ugye egy tragikus sorsú gróf és a Radnóti Kornis Rákóczi Bethlen kastély erdélyi római katolikus státus általi megvásárlásának a története, hiszen Bethlen Márknak köszönhető, hogy igazából ez a hatalmas vagyon ugye kikerül a Bethlenek kezéből, tehát úgy Radnót, mint Nagyteremi, mint Kükülővárna, de végül is ki is volt ez a Bethlen Márk. A következőket írja Holló tanulmányában. Tehát Bethlen Márk gróf, tehát a korabeli Erdély egyik leggazdagabb családjában, a Bethlen család katolikus ágában született. Bele Kolozsváron 1852. augusztus 8-án. Édesapja Bethlen Kamilló 1851-ben kötött házasságot huszár Erzsébettel, aki fiatalon meghalt, így a kis Márk korán, már 4 éves korában árvaságra jutott. Egyetlen gyermekként kiváló nevelésben részesülhetett, és nagy műveltségre tehetett szert, bár állandó nyugtalanság jellemezte. Első nevelője az Angliában is több évig tanulmányokat folytató Raffai Károly unitárius lelkész, aki Berne Mózes ajánlott be a Bethlen családba nevelőnek. 1864. január 31-én kolozsvári diák, de az 1864-65. Tanév második fél évben már magántanulóként a pannonhalmi bencések esztergomi főgimnáziumának harmadik osztályába volt beiratkozva, ahol valamilyen okból egyetlen vizsgát sem tett le. Időközben mégis elvégezte alsóbb iskolai tanulmányait, mert 18 évesen, 1870-ben a Bonni Egyetemre iratkozott be, ahol 1871-ig tanult. A következő 1872. egyetemi év téli szemeszteréig már a Müncheni Műegyetem hallgatója. Itt sem maradt sokáig, mert 1872. november 25 és 1873. július 15 között a Lipcsei Egyetemen hallgatott bölcsészetet. Visszatérve Erdélybe, a család nagyteremi birtokát vezette. Bethlen Márk gróf a korabeli arisztokraták megszokott életét élte. Nagyteremi volt az otthona, de lakást tartott fenn Kolozsváron és Budapesten egyaránt. Tagja az országgyűlés felsőházának és több közművelődési egyesületnek. Így alapító tagja a Magyar Történelmi Társulatnak. De tagja a Nemzeti Múzeum Egyletnek és a Nemzeti Kaszinónak. Ugyancsak tagja a Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesületnek, a Hunyad Megyei Történelmi és Régészeti Társulatnak és a Pesti Lovar Egyletnek. Katolikus főúrként teljesítette a saját felekezete iránti kegyüri kötelezettségeit, az örökölt gyakorlat szerint támogatta az egyházat. Ennek köszönhetően 1883-tól 1895-ig a patrónusok, dignitáriusok és főrendi tagok csoportjában rendszeresen meghívást kapott a státus évi közgyűlésére, azonban a 13 rendes és 2 rendkívüli közgyűlésből csupán 2 alkalommal, 1883-ban és 1886-ban jelent meg. Nyilván 1891 után már csak tévedésből kaphatott meghívót, mivel akkor a harmadik uradalmát is elveszítette. Katolikusként a más felekezetekkel szemben is segítőkészséget és tiszteletet tanúsított. A nagyteremi református templom javítását 1882-ben egy ajtó árával 10 forinttal támogatta. 3 évvel később az orgona javítására ugyancsak 10 forint értékű fát adományozott. Ferenc József unitárius püspököt a kükülővári eklésiákban tett látogatása idejére, mint a környék legtehetősebb ura Radnóton és Teremiben is vendégül látta. Hogy kártyán veszítette el vagyonát vagy sem, nem tudjuk pontosan, de a rossz barátok mindenképpen jelentős szerepet játszottak abban, hogy tönkrement. Marton Krizosztom, kükülővári lelkész 1884. november 30-án Lönhárt Ferenc püspökhöz intézett levele szerint Márkus gróf úr jelenleg Balástelkén, gróf Haller Jenő ő méltóságánál van, egy olyan kompániában, melytől életében édesapja mindig tiltotta. Magam is bátor voltam az ifjú gróf urat apja óvására figyelmeztetni, engem röviden, következőleg hallgattatott el, én 32 éves vagyok. Aztán a lelkész, mint egy magyarázatképpen maliciózusan hozzátette, a gróf úrnak édesapja halálával terjedelmes mezeje nyílt a világba, tartok attól, e fogja birtokát összép szorítani. A tragikus sorsú gróf itt is halt meg, 1917. április 15-én. Eddig az idézet. Ugye továbbra is nagy kérdés az, hogy itt mi történt a birtokokkal. Egyes történészek házasság következtében történő birtokváltást sejtenek. Ugye ne felejtsük el, hogy a nagymama egy Haller lány volt, tehát elképzelhető az, hogy végül is így kerül át a Hallerekhez. Habár úgy, hogy ez ugye Bethlen életében történt volna meg egy picit furcsa, tehát a tény az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy végül is hogy kerül át aztán a Hallerek tulajdonába a birtok.
Kérjük, hogy mutassuk be a Haller családot is a hallgatóknak. A név hallatán nem magyar származású családról beszélünk. Milyen körülmények között érkeznek a Hallerek Erdélybe?
A család esetében szerencsénk van, és ezt azért mondom, mert létezik egy úgynevezett nemzetségkönyv a család tulajdonában különben, amelyet a 16. századtól, pontosabban 1533-tól kezdve vezettek a családtagjai, és ahova összegyűjtötték a különböző családok életrajzi adatait, illetve a családdal kapcsolatos dokumentumok másolatai. Na most a nagy adathalmaz mellett a családtagokról és a címereikről készült ábrázolások teszik egyedivé ezt a családi nemzetségkönyvet, amelyet ma különben Budapesten őriznek. Most persze ezek az ábrázolások, hát ez a 18. század elejéig mennek, sajnos onnantól kezdve már nem léteznek. Ábrázolások csak maga az adatoknak a feljegyzése. De hát ez is különlegessé teszi. És a nemzetségkönyv szerint az első Hallerek 1198-ban bukkannak fel a történelem lapjain, akkor, amikor Frigyest, Györgyöt, Vilmost és Hildebrandot lovaggá ütötték. Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy kik voltak ezek a lovagok, és nem is nagyon tudjuk kapcsolni a családhoz. De lehet, hogy léteztek Haller név alatt, de hogy mennyire van közük ehhez a ma is létező Hallerekhez, hát ezt nem igazán tudjuk. A legtöbb történész ezt az egészet egy 16. században kitalált adatnak tartja, tehát ezt az 1198-as lovaggáütést. Több hagyomány létezik a származásokkal kapcsolatosan, egyesek Prágából, mások szerint Bajorországból kerültek Nürnbergbe, a modern kutatások inkább Tirol fele kacsingatnak, tehát hogy Tirolból származnának. Az első Haller, akiről tudjuk, hogy Nürnberg városában tevékenykedik, az egy Ulrich Haller volt, aki 1293-ban jelenik meg a forrásokban, és a család az a Nürnberg nagy patrícius családjainak egyike, és részt is vesznek a város vezetésében, mindaddig, ameddig Nürnberg birodalmi városként egyáltalán létezett a 19. század elejéig. Hogy a Nürnbergbe ellátogat valaki, akkor több helyen is találkozik a Hallerek emlékével. Például van egy 1480-ból származó óromberakásos ablak, amely őrzi az emléküket a nürnbergi Szent Lőrinc templomban. Aztán ott van a híres Haller Madonna, amely a család megrendelésére készült 1496 és 99 között, és amely hát nem kisebb művész alkotása, mint Albrecht Dürer, és hát ezt ma mondjuk Nürnbergtől egy picit távolabb kell menni, hogyha meg szeretnék tekinteni, ugyanis ez most már a Washingtoni Nemzeti Galériában található. A család elsősorban kereskedelemből élt, de korán már Nürnberg környékén próbáltak birtokokat vásárolni. A 15. században pedig a kereskedelmi kapcsolataikat kiterjesztették Kelet-Európa irányába, megjelentek Bécsben, és 1481-ben Ruprecht Haller már budai polgárként jelenik meg. Különben több Haller is érkezett Budára, illetve Magyarországra. Például a kokeirenek a Ruprechtnek a testvére Wolf többek között magyarországi ökörrel is kereskedett Európában. A másik testvér Vilmos vagy Wilhelm, ő 1480-ban már Mátyás szolgálatában található. Ruprecht elsőfokú unokatestvére Fábián is gyakran megfordult Magyarországon, 1497-ben tagja, majd vezetője volt a Nürnberg Budára küldött követségének, a fia Konrád pedig később pesti polgár lett. A rokonsághoz tartozott még második Bartolomeusz Haller is, aki 1526-ban szintén pesti polgárként tűnt fel. Most a német Hallerekről még azért annyit mondjunk el, hogy a család persze több ágra szakadt, ugye vannak azok a Hallerek, akik Erdélybe jönnek, de attól még német területen maradnak Hallerek, és több águk is létezett, azt azért el kell mondani, hogy nagyon későn szereznek ők ott főnemesi rangot, tehát mindössze csak 1790-ben, és akkor is bárói rangot. Ma a családi fészeknek a Nürnberg város részét képező Großgrünlach kastélya számít, amely házasság révén került a család tulajdonába a 18. században, és napjainkban is a Haller család tulajdonát képezi. Úgy tűnik, hogy ezek a A kereskedelmi kapcsolatok voltak azok, amelyek arra késztették Peter Hallert, a Budára költözött Ruprechtnek a fiát, hogy Nagyszebenbe költözzön. Nem tudjuk feltétlenül, hogy mikor, egyesek azt szokták mondani, hogy 1526 után, ugye a törökök elől menekült, tehát nem feltétlenül a török előretörése miatt, hanem ugyanakkor talán kereskedelmi stratégiáról is beszélünk. Péter nagyon jól érezte magát Nagyszebenbe, érthető is, hiszen végülis majdhogy nem haza jött, vagy haza ment. Később a szebeni polgárság kiemelkedő tagjaként tevékenykedett. Először Ferdinánd király hívének számított, később Izabella királyné és János Zsigmond tanácsura lett, rövidesen Szeben polgármestereként tevékenykedik, és 1553-ban már birtokot szerez vármegyei területen, így a hallerek földbirtokosok lesznek Erdélyben. Az ő unokája István az első, akit az erdélyi fejedelemben bécsi követségre kérnek. Többször fogják a fejedelmek, az erdélyi fejedelmek német származásuknak és kapcsolataiknak köszönhetően a hallereket felkérni különböző bécsi követségek lebonyolítására. Arról is érdekes beszélni egyáltalán, hogy mikortól magyarosodnak el a hallerek, hiszen itt azt mondjuk, hogy Péter megérkezve továbbra is egy német nyelvű környezetben tevékenykedik, Nagyszebenben. Na de hát mikortól kezdődik az elmagyarosodás? Hát ez azért nem olyan egyszerű ugye megállapítani. Sokat mondó az a tény, hogy a 17. század elején már nem a német Hallerstein előnevet használják, hanem annak magyar megfelelőjét, vagyis Hallerkői. És ez úgy latin vagy német nyelvű dokumentumokban is így jelenik meg, tehát a magyar verziója jelenik meg, szerintem ezzel is kihangsúlyozva a váltást, és hát ugye fontos azt is elmondani, hogy azért már az első hallerek között már találunk a magyar főnemességhez tartozó házastársakat. Most ennek az Istvánnak, akik itt az előbb említettünk, neki konfliktusai kerekedtek fiával, Gáborral, aki református hitre tért. Tanulmányai révén ő eljutott a híres németalföldi egyetemekre, tanult Leidenben, Franekerben, sőt eljutott Londonig, és hát későbbiekben olyan erdélyvárok erődítéseit tervezte, felügyelte, mint Görgény, vagy Fogaras, vagy éppen Borostyenő. Az ő testvére János, aki az örökös volt, Jánosnál ugye a politikai tevékenysége mellett az irodalmi munkásságát érdemes kiemelni, ugye neki köszönhetjük a Hármas História néven híressé vált gyűjteményt, ugye hiszen végül is ez a középkor három híres latin könyvét foglalta magába, tehát ezeknek a fordításairól beszélünk, amit Haller János végzett el. Ugye első része Nagy Sándor viselt dolgait, a második rész a Gesta Romanorumot, a harmadik rész pedig a trójai háború történetét mutatja be, és ez 1695 ötben jelent meg először nyomtatásban. Haller különben konfliktusba került apafejedelemmel, hát nem egyedüli ugye a korszakban, és emiatt Fogaras várába került börtönbe, tehát itt kezdte el különben ennek a Hármas Históriának a fordítását. 1685-ben őt küldik követségbe Bécsbe, és a tárgyalások eredményeként születik meg az a szerződés, amely alapját fogja képezni a későbbi diploma Leopoldinumnak, és amelynek alapján egyáltalán megszervezték a Habsburg Erdélyt. Na most az ő érdemeinek köszönhető az, hogy 1699-ben most már fia, István, bárói rangot kapott. Majd pedig az ő fiai, tehát Istvánnak a fiai 1713-ban grófi rangra emeltetnek, és még lesz egy grófi rangra emelés, ez pedig a kapjoni ága a hallereknek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezzel megelőzték a német hallereket, hogyha emlékeznek, mondtam, hogy ők csak 1790-ben kaptak főnemesi rangot, és az is egy csak mindössze egy bárói rang volt.
Történész úr, a Haller család irodalmárokat, nagyon sok politikust, kultúrembert és katonát adott a magyar történelemnek.
Igen, három vagy négyet szeretnék megemlíteni közülük, ugye nagyon sokat és részletesen lehetne róluk beszélni. Én fontosnak tartanám megemlíteni a 18. században például Haller Lászlót. Haller László, aki a 18. század első felében az ugrai birtokot kapta, ugye Ugra ma Maros megyében található, egy önálló ágnak is adta a nevét, amely a 19. század második feléig létezett. Most az ő politikai tevékenysége nem annyira kiemelkedő, egy rövid ideig viselte már a Maros főispáni tisztségét, de fiatalon lefordította magyarra a felvilágosodás egyik képviselőjének, Fénélonnak a Télémaque című művét, amely azonban csak 1755-ben, 4 évvel halála után jelent meg nyomtatásban. Neki köszönhető az, hogy Ugrán a birtokán egy olyan könyvtárat hozott létre, amelynek csodájára járnak a kortársak, és amelyet fia Gábor gazdagított tovább. A kortársak többször kiemelték azt, hogy itt főleg a francia nyelvű könyvek vannak túlsúlyban. Különben a fiáról, Haller Gáborról érdemes elmondani, hogy több politikai funkciót is betöltött, 1805-től a királyi tábla vezetője, majd 1816-ban Erdély kincstárnoka lett, és hát meglátogatta őt Kazinczy Ferenc is, aki úgy nyilatkozott, hogy akik franciául akarnak olvasni Erdélyben, azok ugrára a gróf könyvtárába járnak. Hát ebből a könyvtárból sajnos viszonylag kevés maradt fenn, ennek a maradványait ma a teleki téka őrzi. A Szentpálon letelepedett ágból érdemes gróf Haller Ferencet említeni. Ő 1796-ban született és katonai pályára szánták, és hát egy kitűnő katonai karriert futott be a 19. században. Ez a karrier 1513-ban kezdődik, amikor ő 17 éves, és amikor részt vett már a lipcsei ütközetben, tehát a Napóleon elleni lipcsei ütközetben. 1837-ben a magyar nemesi testőrséghez került, 1842-ben tábornoki rangra emelik, és kinevezik Horváth bánnak. Ezt a funkciót 1845-ig tölti be. 1848-ban Radetzky tábornok támogatására megy Itáliába, majd ezután Peszkierre a várparancsnoka. Különböző politikai funkciók után 1865-ben kinevezik erdélyi udvari kancellárnak. Ő az utolsó erdélyi udvari kancellár, tehát 1865 és 67 között tölti be ezt a tisztséget. Majd ezután az újjászervezett magyar királyi testőrség parancsnoka lesz, 1875-ben bekövetkezett haláláig. Egy picit még visszaugranék a 18. századon, és a hallereknek létezett egy ága, amely Magyarországra került. Hát mondjuk több ilyen ága is volt, de az, ami bennünket érdekel, ebből származik gróf Haller József, aki az 1780-as években a helytartó tanács tagja lesz, majd pedig az 1790-91-es országgyűlés egyik bizottságának az előadója. Feladatul kapta, hogy a zsidók helyzetét mérje fel, és nyújtson be egy javaslatot. Ez azért volt fontos, mert a zsidóság beadvánnyal fordult a hatóságokhoz, amelyben kérték a szabad vallásgyakorlást, a szabad költözködés jogát, szabad ingatlanszerzést, a szabad iparűzést, illetve a teljes tanszabadságot. Haller nem csak, hogy megadta volna mindezeket, de azt írta a javaslatában. Hibái vannak a zsidóságnak, mert eddig megvettetett. Általános a rossz vélekedés, de ez nem bizonyít ellenük, hisz azelőtt általános volt az a hit is, hogy a nap forog a föld körül. Nem tételezhető fel, hogy az igaz Isten, kit imádnak, vétkeket parancsolt volna nekik. Ezt a dokumentumot különben tartják a történészek a kezdetnek, ami a zsidók egyenjogosítását illeti. Pár hölgyet is kiemelnék, azért a hölgyek sem maradjanak ki ebből a felsorolásból. Nem feltétlenül született Hallerekről beszélünk, hanem olyan hölgyekről, akik beházasodtak a Haller családba. Talán a legfontosabb Károly Klára, aki Haller Gábor felesége volt a 18. század közepén, és aki, hát ő birtokain előmozdította a rekatolizációt, ugye ez a templom visszavételek korszaka volt, neki köszönhető az 1740-es években, hogy Szentpálon és környékén a katolikus élet újjá szerveződött. Mária Pócsra többször elzarándokolt, és miután elérte, hogy a Szentpáli templom visszakerült a katolikusokhoz, megfestette a Pócsi Szüzana kegyképének a másolatát. Még ezelőtt készült egy kegykép, amely a Mária Celi kegyszobrot ábrázolja. Nek az az érdekessége, hogy a kép alján egy csata jelenetet láthatunk. Kegykép hálából készült, mert Klára asszony fiai és testvére megmenekültek egy csatából, amelyet a törökök ellen vívtak mai Bosznia-Hercegovina területén Banja Luka városánál. Mindkét kép ma a keresztelő Szent János plébánia templomban található. Most Károlyi Klárának és fiának, Gábornak köszönhető egyáltalán a mai szentpáli katolikus templom és egy kápolna építése Szentpál. Aztán a család katolikus jótevői közé tartozott például Haller János gubernátor, Erdély gubernátora és a felesége Daniel Zsófia, akik elsősorban a marosvásárhelyi jezsuitákat támogatták, ezért is láthatjuk ott címereiket a keresztelő Szent János plébánia templom főoltárának a felső részén, de hát támogatták a szerzetes rendnek a kolostorait Marosvásárhelytől Medgyesen át Nagyszebenig. Két házasságkötést emelnék, az egyik Haller Gábor és Grassalkovics Anna Mária házasságkötése, amelyre 1754-ben került sor. Menyasszony annak a Grassalkovics Antalnak volt a leánya, aki rövid idő alatt egyszerű nemesből emelkedett grófi rangra, lett a magyar kamara vezetője, Mária Terézia bizalmas és a Gödöllői kastély építője. A másik házasság, az már a fiúkhoz, Józsefhez kapcsolódik, aki a híres Kohári családnak az egyik tagját, Kohári Mária Teréziát vette feleségül. Sajnos nem tudunk sokat a házaspárról, de ki kell emelni, hogy Mária Terézia testvére Ferenc, ő hercegi rangra emelkedett, és lányát Mária Antóniát egy német herceg Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha vette feleségül. Ebből a házasságból született gyerekek közül a nagyobbik, Ferdinand később Portugália királya lett, ugye egyáltalán ez a 100 Coburg-Gothai család adta Portugália Belgium, vagy éppen Nagy-Britannia uralkodó családjait. Tehát 1850-ben az akkori szentpáli birtok tulajdonosa Haller Lajos például büszkén mondhatta el magáról azt, hogy másodunoka testvére a portugál király. Erről talán keveset szoktunk beszélni.
A Küküllővára került Hallerek a család fehéregyházi ágából származnak, befejezésül ma még erről is beszélnünk kell.
Emlékezzünk, hogy mondtuk azt, hogy a Haller családból Péter szerzi az első birtokokat. 1553-ban nem mondtuk el, hogy melyek voltak ezek. Hát ezek Fehéregyháza, Longodár, ezek Felső Fehérvár megyében voltak, és egy részbirtokot szerez Balástelként Küküllő vármegyében. Tehát Fehéregyháza a család legősibb birtokai közé tartozik. Nagyon-nagyon sokáig Fehéregyháza és például Szentpál, amit egy pár év, hát nem egy pár évvel később, pár évtized múlva szerez meg a család, párhuzamosan voltak a család birtokai, tehát hol Fehéregyházán, hol Szentpálon tartózkodtak, majd kiszakad a kapjoni birtok, és a kapjoni birtok egy külön ágnak lesz a névadója, és hát 1715-ben aztán szakad ketté megint a család, ekkor lesznek önálló birtokközpontok, egyfelől Fehéregyháza, másfelől pedig Szentpál. És ha Fehéregyházáról beszélünk, akkor a Hallerek a 19. század végéig, 20. század elejéig éltek itt. Ugye tudjuk azt, hogy Fehéregyházán létezett egy várkastély, különlegessége volt, hogy kupolájára a családi nemzetségkönyvből átmásolt Haller ősök arcmásait festették. Haller László az első, aki Fehéregyházára kerül. Haller László azért viszonylag ismerős kellene legyen, ha nem is a személyisége miatt, talán azért is. Tehát elsősorban a házassága miatt, ugye Bethlen Katáról beszélünk, tehát ez a híres házasság Haller László és Bethlen Kata között. Ők azt a néhány évet, ameddig házasok voltak, azt Fehéregyházán töltötték, és hát ez a házasság sajnos a 18. századi vallási összetűzések egyik legkiemelkedőbb példája lett. Ugye a történetet már sokan vizsgálták, kutatták, én csak annyit mondanék el, még itt a házastársakkal kapcsolatosan, hogy ők mostoha testvérek voltak. Bethlen Kata édesanyja feleségül ment Haller Istvánhoz, és állítólag az édesanyja szorgalmazta a házasságot, amelytől a leány nem feltétlenül volt elragadtatva. Igazából a házasság egy viszonylag boldog kapcsolat volt, úgy tűnik, Kata áttérését nem kényszerítették, gyakorolhatta református vallását. A gondok igazából László korai halála után kezdődtek. Akkor, amikor a Haller rokonság aggodalmában, hogy Kata túl protestáns nevelést adna a gyerekeknek, és amelynek a veszélyét növelte, hogy második férje a református Teleki József lett, több éves pereskedést kezdtek a gyerekek gyámságáért. Rövidre fogva a történetet, ugye a gyerekek végül is a Haller rokonsághoz kerültek, tehát a Haller rokonság neveli őket, és a család következő generációjából származik, ugye Bethlen Kata és Haller László fia Haller Pál, aki a fehéregyházi birtoknak az örököse. Haller Pál fia később Zsigmond, aki jogot tanulja, és a korszakban egy jogtudornak számított, Medgyesen és Bécsben tanult, később pedig Magyarországra került, itt gróf Batthyány József alatt végezte a tanulmányait a királyi táblán, 1770-ben számfeletti tagja lett a királyi táblának, 1775-ben pedig teljes jogú tagja, tehát királyi táblai ülnök lett, és hát aztán 1796-ban végül is a királyi tábla ideiglenes vezetőjének nevezték ki. Érdekes még itt a fehéregyházi Hallerek közül a fiát, Haller Jánost megemlíteni. Nagyon-nagyon híres volt a korszakban Haller Jánosnak a fehéregyházi ménese, és az is, hogy együttműködött a segesvári származású botanikussal Johann Christoph Baumgartennel, aki a kutatásait a fehéregyházi kastély parkjában végezte, sőt egy növényfajtát is elnevezett a családról, ez a Latyrus Hallersteini, és az 1816-ban megjelent munkájának második kötetét a grófnak ajánlotta. Haller János különben két házasságot kötött, az első házassága egy Bethlen grófnővel volt, Bethlen Józsefával. A második házassága az már egy polgár asszonnyal, Kleis Zsuzsannával. Elég sok bonyodalom származott ezen házasság miatt, ugyanis a Kleis Zsuzsannától született gyerekei házasságon kívül születtek, később kötöttek házasságot, még az is gondot okozott, hogy először református hitre tértek, és utána ugye református szertartás szerint kötöttek házasságot. Habár később Haller Jánosnak sikerült a gyerekeket törvényesíteni, mégis később többen kétségbe vonták a gyerekek törvényességét, ugye a 19. század végén majdnem tetlegességig fajuló konfliktus is fellépett a leszármazottak egyike számára, ugye Haller Jánosról van szó, talán még róla fogunk beszélni, akit politikai ellenfelei azzal vádoltak, hogy szülei törvénytelenek voltak, tehát jogtalanul viseli Haller nevet, nem is gróf, és a többi, most ebben nem megyünk bele részletesen, talán lesz idő arra is, hogy még erről pár szót szóljunk. A Haller János és Klej Zsuzsanna házasságából született gyereke közül ki kell emelni Ferencet és Józsefet. Mindketten aktív szerepet vállaltak az 1848-49-es forradalomban, és ennek voltak is következményei, ugyanis a fehéregyházi birtokot elkobozták ennek következtébe, sőt Haller Ferenc Kufsteinban is töltött néhány évet. 1857-ben sikerült a birtokot visszaszerezni, ekkor kegyelembe részesültek, és visszaszerezték a fehéregyházi birtokot, habár József fehéregyházán részbirtokkal rendelkezett, ugyanis ő a feleségének köszönhetően aztán más birtokra költözik. Róla azért még fogunk néhány szót szólni, hiszen a történetünk szempontjából ő még fontos szerepet fog kapni, és azt azért még elmondanám a két testvérről, hogy ők voltak az elsők, akik a fehéregyházi birtokokon elkezdték ápolni Petőfi és a csatában elhunyt honvédek emlékét. Például Haller József emléket állított azon a helyen, ahol feltételezték Petőfi sírját, testvére Ferenc pedig elkezdte a gyűjtést egy emlékmű építésére. Nem véletlen, hogy Haller Ferenc kezdte el a gyűjtést egy emlékmű építésére, hiszen végül is a leánya, Haller Luisa az, akinek köszönhető a mai fehéregyházi emlékmű megépítése, illetve egyáltalán az emlékhely létrejötte. Ő volt annak a területnek az adományozója, ahol ez az emlékhely létrejött. Sajnos a 19. század végén megkezdődött a hanyatlás, földek eladásával és végül a 20. században a kastély lebontásával befejeződött a család története Fehéregyházán. De a fehéregyházi ág története az azonban nem szűnt meg. A fehéregyházi ág létezett, és igazából létezik tovább is, sajnos nem Fehéregyházán, hanem más birtokokon, más területeken.
A Várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, ugyanakkor mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
A küküllővári várkastély történetét folytattuk a 19. századdal. Kiemeltük azt, hogy a Bethlen család a 19. század végéig, az 1880-as évekig birtokolta a küküllővári várkastélyt. Habár a Bethlenek utolsó generációi nem játszottak nagyon-nagyon fontos szerepet a birtok történetében. Az utolsó Bethlen, aki a küküllővári birtoknak a tulajdonosa volt, Bethlen Márkus, akitől a birtok a Hallereket került. Mai napig nem tudjuk, hogy ez hogyan történt. Nagyon jól hangzik az a történet, hogy kártyán veszített el, ezt azonban nem tudjuk bizonyítani. A tény az, hogy a 19. század végén a Haller család tulajdonába került, és próbáltuk a kedves hallgatóknak egy picit bemutatni a Haller családnak a történetét, tehát hogy honnan jöttek, és egyáltalán a család melyik ágának a tagjai kerültek Küküllővárra. Tehát ugye a Hallerekről röviden azt mondhatjuk el, hogy egy német származású család, főleg Tirolból származnak, de főleg Nürnbergbe tevékenykedtek, tehát Nürnbergből kerülnek először Budára, majd a budai Hallerek közül Péter Erdélybe, és szereznek birtokokat. Fehéregyház az egyik legfontosabb birtokuk, amely a család egyik ágának a névadója. Részletesebben a fehéregyházi ágat próbáltuk bemutatni, hiszen a fehéregyházi ág tagjai lesznek azok, akik Küküllővárra kerülnek, és ez a fehéregyházi ág 1715-ben önállósul. Haller László és Bethlen Kata házasságának köszönhetően. Az ő leszármazottaik ugye viszik tovább az ágat, Bethlen Kata és Haller László fia Haller Pál volt, majd pedig Zsigmond, akit akkor egyik nagy jogtudorának, tudósaként szoktak emlegetni, és aki a királyi táblának a vezetője volt. Majd az ő fia Haller János, aki a méneséről volt híres, tehát a fehéregyházi ménes megalapításáról volt híres, arról is, hogy a második házassága megbotránkoztatta a kortársakat, és még mindig felborzoltak kedélyeket a 19. század végén. Az ő fiai, Ferenc és József 48-49-ben játszottak fontos szerepet, és ők kezdték el a Petőfihez és egyáltalán 48-49-es forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyeknek a létrehozását, kialakítását Fehéregyházán, és hát Haller Ferencnek a leánya Haller Luisa volt az, aki azt a területet adományozta, amelyen a fehéregyházi emlékmű és egyáltalán az emlékhely kialakult.
És miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Folytatjuk tovább Kükülővári várkastélynak a történetét, most már a Hallerek korszaka következik.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.